Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a legújabb gondolatébresztőben. Lesz Zoltán, református lelkipásztor és Ila Ildikó, ezúttal az erkölcsről fogunk beszélgetni. Vajon mit is jelent az erkölcs? Hogyan értelmezhető a 21. században? Tudunk-e különbséget tenni a külső, illetve a belső erkölcsi törvények között? Egy kicsit járjuk körbe ezt a témát. Isten hozott Zoltán, jó reggelt!
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ha erkölcsről beszélünk, akkor egy olyan dologról beszélünk, ami legtöbbünk számára egy talán egy iránymutatót jelent, vagy egy olyan értékrendet, amelyet magunkénak valunk, és amelynek az alapján az életünket éljük. Ha valakiről azt mondjuk, hogy erkölcsös, akkor arra személyre használjuk, aki például megfelel azoknak a társadalmi elvárásoknak, amelyek az adott társadalomban vannak, azzal kapcsolatosan hogyan kell élni, hogyan kell egy társadalomban jelen lenni, viselkedni, és ami eltér ettől a társadalmi normától, azt pedig erkölcstelennek nevezzük. Minden egyes kornak megvannak és megvoltak a maga erkölcsei. Az emberiség történelmét nézzük, akkor azt látjuk, hogy különböző korokban különböző dolgokat tartottak erkölcsösnek.
Az erkölcsi törvények ezek szerint köthetőek az adott kor illemszabályrendszeréhez? Tehát összefüggésbe hozható mondjuk egy illemkönyv az erkölcsösséggel?
Köthető akár az illemszabályokhoz is, de hogy sok minden meghatározza. Mert hogy meghatározzák maguk a törvények, meghatározzák az elvárások, az írt vagy iratlan szabályok, mi az, amit a társadalom elvár, mi az, aminek meg kell felelni, egészen addig, hogy hogyan kell mondjuk öltözködni, vagy mi az, ami erkölcsös, és mi az, ami nem erkölcsös. Tehát ezek mind egymásra tevődnek, illetve meghatározza természetesen az embernek a hite is.
Egy olyan társadalomban élünk, ahol az elvárások azok minimalizálódtak, nagyon meglazultak ezek a kötöttségek. Hogyan találjuk meg mégis az erkölcsnek a helyét ebben a világban? Vagy hogy működik, vagy hogyan értelmeződik át az erkölcs?
Valóban úgy tűnik, hogy nincsenek elvárások. Vannak elvárások, és ez tetten érhető, akár az emberi kapcsolatainak a szintjén. Van egy ilyen általánosan elterjedt vélemény, hogy mindenki azt tesz, amit akar, mindenki úgy viselkedik, ahogy akar, úgy öltözködik, ahogy akar. De azért mi mindig vannak olyan dolgok, amikhez mi is ragaszkodunk. Tehát, hogyha nem tudom, egy étterembe valaki mesztelenül jönne be, akkor felkapnánk a fejünket, és azt mondanánk, hogy ez nem egy normális dolog, mint törvény is tiltja a nyilvános helyen való mesztelenkedést. Tehát ilyen szempontból lenne következménye. Egy olyan világon, amelyben fellazultak az erkölcsök, nyugodtan példát vehetünk akár mondjuk a kora keresztény közösségekről. Keresztényként megnézhetjük például azt, hogy Pál apostol mit tanít ezekről a kérdésekről, erkölcsi kérdésekről. Mert hogy akkor sem volt más a világ. Akkor is az úgynevezett keresztény erkölcs eltért attól, ami társadalmilag megszokott volt. És akkor mindig is eltér. Nem volt még olyan társadalom, voltak próbálkozások erre nézve, de nem volt még olyan társadalom, és nem volt még olyan kor, amelyben valamilyen szinten ne lazultak volna fel ezek az erkölcsi normák. Amikor keresztény erkölcsről beszélünk, akkor mi nem csak egy törvényről beszélünk. Ugye? Mindenek előtt igen, fontos a törvény. Fontos az, amit az ember útmutatásként kap Isten igéből. De keresztény erkölcsről beszélünk, akkor egy belső törvényről kell, hogy beszéljünk.
Tegyük akkor egészen világossá, ugye az imént különbséget tettél a világi erkölcs és a keresztény erkölcs között, akkor ezek szerint van egy olyan univerzális norma, vagy egy olyan örökérvényű viszonyítási pont, amihez mérhetjük magunkat akár 1000 éves távlatból is. Hogy egészen pontosan példákra lebontva nézzük meg, hogy mi a különbség, hogyan választható el. Mert ugye lehetünk szabálykövetőek egy társadalmi rendszerben, de az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy erkölcsös is vagyunk.
Valóban lehetünk szabálykövetőek, betarthatjuk a törvényt, de attól még lehet, hogy nem vagyunk erkölcsösek. Miért? Mert az erkölcs, és így a keresztény erkölcs is, tehát nem csak egy nagy általánosságban beszélünk az erkölcsről, hanem a mi esetünkben a saját hitünkhöz, vagy a saját hitünknek a fényében vizsgáljuk ezt a kérdést. A keresztény erkölcs nem csak azt nézi, hogy mi az, ami törvényes, hanem azt is nézi, hogy mi az, ami mondjam így, hogy etikus, ami túlmutat a törvénybetűjén. Mert hogy egy emberi kapcsolatban, például egy házasságban nem azt tart meg bennünket, hogy mi törvényileg meg vagyunk házasodva, hanem azt tart meg bennünket, hogy ragaszkodunk egymáshoz, hogy szeretjük egymást, hogy kitartunk egymás mellett, és így tovább. És ez így van minden egyes emberi kapcsolatban. Tehát maga a kapcsolat az, ami megtart. Maga a kapcsolat az, ami utat mutat. Mi azt hiszük, hogy az Istennel való kapcsolatban is így van. A törvény ugyan fontos, de például Jézus nem egy helyen, ő maga azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért, hogy betöltsem a törvényt. De hát például Jézus volt úgy, hogy nem tartotta meg a szombatot. pedig az egy nagyon fontos törvény volt. De azt mondta, hogy fontosabb az ember, mint a szombat. És nagyon forradalmi módon állt hozzá a törvénynek az értelmezéséhez. És hát ugye a hegyi beszédben van az a, mondhatnám az, hogy összegzése Jézus tanításának, amit ő a törvényről gondolt, és az Istennel való kapcsolatról gondolt, és egy teljesen más dimenzióba helyezi ezeket a kérdéseket. Ezeket az amúgy akár nem csak hitbeli, hanem elkölcsi kérdéseket is.
Hallunk olyan narratívákat, amelyek természetessé kívánnak tenni egészen korábban erkölcstelennek gondolt folyamatokat. Például a nyitott házasságot. Nemrégiben hallgattam egy beszélgetést egy olyan házaspárral, akik nyitott házasságban élnek, és szerintük ez a természetes, és az ember gyakorlatilag megerőszakolja önmagát azáltal, hogy monogám kapcsolatban él. Hallgatva őket, nagyon természetesnek hatott mindaz, amit ők gondolnak a nyitott házasságról, az, hogy külön-külön mindenki éli a saját életét. De valahogy ez egy korábbi, az erkölcsösségről kialakított nézetbe, ez valahogy nem fér bele.
Ja, nagyon nehéz ezt a kérdést megválaszolni. Mindenek előtt azért, mert attól kell óvakodjunk, hogy a törvényeskedésnek a csapdájába essünk. Ugyanakkor pedig azt kell elmondanunk, hogy a mi értékrendünk más keresztényként. Nem kárhoztatni senkit, de ugyanakkor nagyon komolyan elsősorban a saját élet példánkkal rámutatni arra, hogy mi miért gondoljuk úgy, hogy nem ez a járható út, hanem az a járható út, amelyet mi képviselünk, vagy számunkra. Ez az az út, amit követni kell. Ugye? Igen, vannak olyan dolgok, amelyek teljesen átértékelődnek. De vannak olyan dolgok, amelyek egyetemes értékűek. Hogyha azt veszük, hogy a Szentírás hogyan értelmezi a házasságnak a kérdését, akkor az két embernek egy életre szóló szövetsége. Ez a kép azért fontos, mert például a házasságnak a képét használja a Szentírás az ember Istennel való kapcsolatára, és az Ószövetségben is, tehát ott is nem egy helyen fogalmazódik az meg, hogy amikor a nép elfordul Istentől, akkor tulajdonképpen házasságtörést követel. De az Ószövetségben is, amikor egyértelműen arról van szó, hogy az Istennel való kapcsolatunk, az olyan, mint egy házasság, tehát egy szeretet alapú közösség. Ugyanakkor, ha ezt a kérdést érintjük, akkor bejöhet akár ide a bigámia vagy a poligámia kérdése is, ami társadalomunkban egy tiltott dolog, tehát hogy senkinek sem lehet két házastársa. A bibliai értelemben, ószövetség értelemben például, igen, megtörtént az, hogy több felesége volt valakinek, nem több férje, tehát nőnek nem lehetett több férje, de férfinek lehetett több felesége.
Most akkor maradjunk meg itt a házasság témakörben egy kicsit, mert itt is annyi kérdés érinthető, hogy például mitől védelmez az erkölcsösség ebben a témakörben? Hogy miért fontos az, hogy egy ember csak egy valakihez ragaszkodjon? Miért jobb az egynejűség, vagy a monogámia, a bigámia poligámiához képest? Mert ugye az ószövetségi narratíva, amikor a fivérem feleségéről kellett gondoskodnom, ezért két feleségem, adott esetben három vagy négy feleségem lett, azért, hogy gondoskodjak róla, ez mitől lesz mondjuk erkölcstelen?
Ha a Szentírás veszük alapul, akkor azt hiszem, hogy ebben a kérdésben teremtés történet az, ami bizonyos szinten választad. Hát ott, amikor megteremti az Úristen férfit, majd megteremti a nőt, mert hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ezért elhagyja a férfi az ő apját és anyját, írja a Szentírás, és ragaszkodik az ő feleséges, és ketten lesznek egy testé. Olyan fajta közösséget jelent a házasság. Két embernek olyan fajta közösségét, amelyben ilyen szinten a mi értelmezésünkben nem fér bele egy harmadik személy. Egy olyan szintű elkötelezettséget.
Miért nem tud három ember egy egységet alkotni? Milyen az emberi természet? Azt hiszem, hogy ide kell visszakanyarodnunk, hogy mi történik, ugye? Amikor az ember figyelme megoszlik.
Beszéltünk-e hűségről akkor, hogyha nem két ember közötti hűség van szó, hanem hogyha még egy harmadik személy közben. Illetve azokban a társadalmakban is, ahol több nehűség van, mert azokban a társadalmakban is ott van egy nagy irányú elköteleződés, tehát hogy a férfinak kötelessége eltartani, a felesége kötelessége eltartani, a családját. Nem arról szó az egész, hogy nyitott házasságban élünk, és akkor van kapcsolatunk bárkivel, vagy...
Igen, de a harc, vagy a küzdelem az nem mindig a lelki vonzatáért, hogy kit szeretsz jobban. Előttem van Tomás Mannnak a József és testvéreiben a Jákob körüli történet, ugye, hogy Jákob feleségei között is, és nem csak a feleségek között, hanem generációról generációra ez öröklődik, hogy Jákob kit szeret jobban most tulajdonképpen. Ki az, aki a Jákob szíve? És valahogy hiába teszi ő a kötelességét, vagy hiába felel meg ő az eltartás szintjén mindenik területen, hogyha egyszerűen tudjuk, hogy a szíve az csak egy emberi lehet, és ilyen az emberi természet, hogy nem tudod a te szívedet, tehát vagy egyiknek, vagy a másiknak tudod adni. Az erkölcsösség az tulajdonképpen tulajdonképpen egyfajta irány, vagy jelző lámpa, egy iránymutató tud lenni, hogy emlékezz, hogy ez nem véletlen, hogy ez a törvény.
Nem biztos, hogy ott és akkor abban a helyzetben értem azt, hogy ez miért van így. Mert azért van törvény, hogy ne csak a belső törvényemre hallgatva, mert hogy tudom, hogy a belső törvényem az megint okhat, tehát lehetnek kétségeim. Változtathat olyan szinten a környezetem, hogy korumpálódom, és olyan dolgokat is elfogadok, amelyeket lehet, hogy azelőtt nem fogadtam el. Nem azt mondom, hogy nem kell tudni kompromisszumot kötni, vagy hogy ne legyen meggyőzhető az ember akkor, hogyha fontos dolgokról van szó. Tehát nem. De a törvény az mindig azért van előttem, hogy emlékezzem arra, hogy mi az etalon, mi a normalitás, hogy így mondjam. Erre mutat rá a törvény. Nem csak az egyházi törvény, ugye, hanem a világi törvény is. Nem ölök meg senkit, még akkor sem, hogyha gyilkos indulat van bennem azért, mert ott van a törvény. Lehet, hogy a gyilkos indulat bennem, ezt nem venné figyelembe, de azért mégis ott van a külső törvény. Vagy nem lopok el senkit semmitől azért, mert ugyan lehet, hogy megkívánom azt, ami a másé, de a törvény mégis tiltja. Olyan esetekben, amikor én engednék a bennem levő gyengeségnek, gyarlóságnak, olyankor mindig ott van a törvény. De ugyanakkor az a jó, és ugye Jézus is ezt tanítja, hogy ez a külső törvény végső soron belső törvényé kell váljon. És hát ezt nevezzük, vagy ezt is nevezhetjük keresztény elkölcsiségnek, ami mindenek előtt, mondjam azt, hogy a törvényre is épít, de hogy mindenek előtt a kapcsolatra épít. Tehát magára a kapcsolat, az Istennel való kapcsolatra épít a keresztény elkölcs. És azután épít a törvényre, azután épít a külső elvárásokra is, akár arra, hogy egy társadalmi formában mi az, ami, egy társadalomban mi az, ami elfogadott, mi az, ami nem, ugye, hogy azzal, amit tenni készülök, megbotránkoztatok-e valakit, vagy pedig sem. És ha a szeretet nagy törvényét veszem alapul, akkor ez önmagában elég lenne nekem ahhoz, hogy én egy úgynevezett elkölcsös életet éljek, mert akkor nem tennék olyasmit, amivel másnak ártok, ha a szeretet nagy törvénye szerint élek. De hogy mindig kell egy olyan irányzék, ami megmutatja azt, hogy melyik irányba forduljak, hogyan döntsek, mit tegyek. Mert a szeretet nagy törvénye az egy eléggé elvont fogalom. Ha meg tudom élni, vagy amikor megélem, akkor rájövök arra, hogy nincsen szükség külső kényszerre ahhoz, hogy én valamit megtegyek. Azt is meg kell értenem ennek a parancsolatnak, vagy ennek a nagy törvénynek a kapcsán, hogy olyan dolgokat is meg kell tegyek, ami lehet, hogy kedvem ellenére való, vagy ami lemondással jár. Mert a szeretet mindig arról szól, hogy mire vagyok képes a másik emberért. És akkor így az én elkölcsöm, az lehet egy iránymutató dolog. Nem arról szól, hogy képmutatásból teszek meg valamit, vagy nem teszek meg valamit, hanem arról szól, hogy mit gondolok, mit érzek. Miről gondolom azt, hogy jó? Miről gondolom azt, hogy követendő? Még akkor is, amikor küzdeni kell érte, hogy az megvalósuljon. Azok a normák, azok az értékek, amelyek nem azért egyetemes értékek, mert mi azt mondjuk, hogy egyetemes értékek, azért egyetemes értékek, mert a mi hitünk szerint egy isteni kijelentésből származnak. Ezek a normák váljanak számunkra is normálvá. Tehát ne a külső nyomás. Noha sokszor, amint azt mondtam, kell a külső nyomás, de hogy mégis ez a belső normává, egy belső értékével, és hogy az legyen az, ami engem irányít.
És hogy ez mindenképpen a másik ember iránti jó indulattal történjen, és ahogyan te is mondtad, csak hangsúlyozzuk ki többször is, hogy a nagy szeretett törvény keretein belül, vagy a nagy szeretett törvény alapján. Hát nagyon köszönöm, Lesz Zoltán, még azt hiszem, hogy sokat beszélhetnénk erről a kérdésről, de időnk véges, úgyhogy ennyi már a gondolatébresztő, mi megköszönjük a megtisztelő figyelmet, téged pedig visszavárunk jövő héten is.
Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.
Én Ila Ildikó vagyok, és minden jót kívánok. Maradjanak a Jó reggelt Erdéllyel és a Marosvásárhelyi Rádióval. Viszont hallásra!